Nem az történik, hogy az iskola leadja, hogy mire van szüksége. Mondok egy blőt, ő leadja, hogy három terembe padokat le kell cserélni, mert tényleg elavultak, 20-30 éves padok vannak. És akkor a tankerület oda küld egy elektromos zongorát. Mert most éppen az van, és akkor ezt ők így eldöntötték, vagy megmondják, hogy évente egy tanterem kifestése és egy tanterem cseréje. Na most gondolj benne, hogy egy átlag iskolában azért 40-50 tanterem van. Tehát az 40-50 év, amire egyszer körbeérnek. Szóval ez nem kevés.
Balatoni József, vagy ahogy ismerté vált, Jocó bácsi talán ma a legismertebb magyar tanárinfluencer. 2023-ban hagyta őt a közoktatást, mert nem tudott azonosulni a státusztörvény által kijelölt keretekkel, és nem akart tovább asszisztálni a NER oktatáspolitikájához. Arról beszélgetünk, milyen ma tanárnak lenni, ki választja még ezt a pályát, és mi kellene ahhoz, hogy egyszer újra vonzó legyen. De arról is beszélgetünk, hogy a mai diákoknak milyen nehézségekkel, szorongásokkal kell szembenézniük, és hogy valóban megjelenik-e a gyermekvédelem a közoktatás falai között. Ez a címlap, én Benyó Rita vagyok, és köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Én is köszönöm, jó reggelt.
Van mit átbeszélnünk, pláne így, hogy mire ezt a nézők látni fogják, szeptember 1-e lesz pont, úgyhogy lehet, hogy sokan épp a tanévnyitóra mennek. Ugye elmondtam, hogy közoktatásban már nem tanítasz, viszont nagyon sok diáknak így is segítesz. Ilyenkor szeptember 1-e előtt felfokozódik-e a kereslet irántad, és elsősorban mi az, ami ilyenkor a diákoknak fontos 1-e előtt, egy iskola kezdési év előtt?
Ugye én ettől az évtől kezdve kezdtem el egyénileg foglalkozni diákokkal, mert eddig valahogy nem jött a gondolataimba. Ez pedig hát minden képességem meg lett volna hozzá, és akkor elkezdtem diákokkal foglalkozni, és én azt gondoltam, hogy így az érettségével én ezt így leteszem, és majd augusztus közepén felveszem. Na hát ennek ellenére egész nyáron tanulástechnikai konzultációkat tartottam, igazából én magam is meglepődtem, de igen, valóban augusztus elejétől egyre besűrűsödik, és hát a szeptemberem az már szinte tele van tanulástechnikai konzultációkkal, pályorientációval. Leginkább ezekkel keresnek meg alapvetően a szülők, és akkor valamikor a diákkal foglalkozom, és az első két mondat után kiderül, hogy a szülővel kéne foglalkoznom, és akkor ezt jelzem a szülő felé, és hogyha ő nyitott erre, akkor elkezdek akár ugye a kicsit túlbuzgó, kicsit helikopter szülőkkel foglalkozni, illetve ugye most már a harmadik évet tartunk a felnőttek iskolájával felvételi előkészítő tréningeket, tehát hogy azért én évente most hát legalább annyi diákkal foglalkozom, mint hogyha tanítani, sőt szerintem többel is, úgyhogy abszolút benne vagyok ebben.
Azt mondod, hogy tanulástechnika. Azt gondolná az ember, hogy általános iskola első-második osztályban mi más, amit megtanítanának egy gyereknek, mint hogy kell tanulnia.
Ez így is van, hogy ott megtanítják jó esetben, hogy hogyan kell a betűket tanulni, hogyan kell házi feladatot írni, de például mondjuk időmenedzsmentet, időbeosztást nem tanítanak tanulástechnikából. Azokat a külsőségek, mert én azt szoktam mondani, hogy a tanulás az nem ott kezdődik, ahol az ember leül a könyvvel, hanem a környezet kialakítása, szólezene, nem szólezene, milyen típusú diákról van szó, milyen személyiség típusa van, milyen tanulási típusa van, és ezt így. És nem elég, hogy első-másodikban megtanítjuk tanulni, mert ötödikben is meg kell tanítani, tanulni, kilencedikben is meg kell tanítani, sőt, egyetemen is meg kell tanítani. És az a hely, ahol ezt a legjobban felismerték tanulásmódszertan szempontjából, azok az egyetemek. Tehát ott kezdték el leginkább bevezetni az első évfolyamosoknál magát a tanulásmódszertant, mert hogy minden ilyen nagy váltásnál máshogy kell tanulni. Tehát máshogy kell tanulni írni, olvasni, máshogy kell tanulni a történelmet, meg a környezetismeretet, és máshogy kell készülni egy érettségére.
Mit kell tennie ahhoz egy diáknak, vagy ha még kicsi, akkor egy szülőnek, hogy ez a szeptember 1-e, meg az egész szeptember, az ne egy ilyen iszonyatos stressz legyen, ne csak arról szóljon, hogy mekkora a hátizsák, mikor érek haza, hogy érek át a külön órára, és hogy az egész család élete hogy változik át a nyári nyugalomból, vagy épp egyébként a nyaralásnak a stresszéből. Szóval mit kell ahhoz tenni, hogy ez inkább élvezet legyen, mint stressz?
Igazából egyrészt, hogy ezt nem szeptember 1-én kell elkezdeni ezt is, tehát hogy a jövő évre vonatkozóan mondom azt, hogy ezért augusztus közepétől kezdjünk el egy picit lenyugodni. Elkezdeni összerakni a táskákat, kiszedni belőle a benne rohadó banánt, meg almát, meg szendvicset, közösen bevásárolni, tehát elkezdeni hangolódni az iskolára, elkezdeni korábban lefeküdni és korábban kelni, mert hogy ne az legyen, hogy augusztus 30-án még éjfélig fent van a gyerek, amivel alapvetően azért egy nyári időszakban mindig később fekszenek a gyerekek, és ezzel nincs is baj. De el kell kezdeni visszaszoktatni az iskolára. A másik az az, hogy ne riogassuk a gyerekeket, hogy most már mindjárt iskola. Most már elő kell venned azt a matek könyvet, és gyakorolnod kell azt a torzó táblát, mert egész nyáron nem csináltál semmit, és majd Kati néni, hogyha megkérdezi, egyes fogadni. Ezt rengeteg szülő elmondja. Tehát egy kicsit az iskolá kezdéssel ilyen múmusként riogatjuk a gyerekeket, kívül belső osztályban. Én ugye azt szoktam mondani, hogy azért én motiválatlan elsőst belépni még nem nagyon láttam az iskolába. Tehát ők ilyen csillogó szemmel várják, hogy úristen, de jó iskola. Aztán ez nagyon gyorsan eltűnik valahol félúton. Tehát, és egy picit én azt gondolom, hogy a szülők is nyugodjanak le ebben. Mert én azt látom, hogy az iskola kezdés, és maga az iskola, az a szülőknek is egy ilyen brutális stressz, hogy már ott elkezdődik, hogy melyik iskolát válasszam, ugye te most éppen ugye pont ebben vagy, már nem a stressz részében, hanem az iskola választás részében, de hogy utána a felvételi, milyen külön óra, melyik gimnázium, melyik egyetem, és egy folyamatos stressz az egész, amit nyomnak rá a gyerekekre, mert a gyerekek azért alapvetően nem önmaguktól lesznek stresszesek az iskolától. Persze van egy-egy dolgozat, van egy-egy vizsga, amitől stresszelnek, de ez a nagyon intenzív félelem és stressz, ez tőlünk felnőttektől jön. Egyrészt azzal, hogy a pedagógusok nagyon korán elkezdik azt, hogy mer majd a felvételén, meg ezen múlik az életed. Én ezeket írtanám, ezeket a mondatokat. Illetve ugyanígy a szülők is ezeket mantrázzák, és ezáltal így mindenkinek egy őrület ez az egész. Tehát összefoglalva, hogyha tudatosan készülünk és ráhangolódunk, illetve egy picit nyugodtabban kezeljük, és elviszük magunkkal akár szülőként azt a mondatot, hogy a gyerek jár iskolába, a gyerek tanul, és a gyerek felvételizik, és a gyerek érettségizik, és nem én, akkor azért egy picit lehet, hogy nyugodtabban lehet ezt kezelni.
Szerintem az a nézőknek már most feltűnik, hogy még így is, és most is tök szenvedélyesen beszélsz ezekről a dolgokról. Ha valaki látott veled már interjút, akkor tudhatja, hogy te az a tanár vagy, aki gyerekkorod óta tanárnak készültél, játszottál otthon iskolásat. Ha egy ilyen ember úgy dönt, hogy otthagyja a tanári pályát, még akkor is, ha gyerekekkel foglalkozol, így úgy tanítasz, de nincs meg az, hogy frontálisan vagy nem frontálisan, de hogy bemész egy osztályba és egy osztályt tanítasz, az minek kellett történnie?
Hát egyrészt, hogyha most belenézel szemembe, akkor igen, látod. Hát igazából annak, hogy nem bírtam már ezt a rendszert magamon. Tehát, hogyan azt vettem, tehát én végig ezzel a szenvedélyet tanítottam. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az influenceri munkám miatt hagytam ott, meg amiatt, hogy előadásokat tartok, de én 10 évig úgy tanítottam, hogy adott esetben reggel egy tévéstúdióban voltam, este pedig egy, nem tudom, vidéki városnak a színpadán, és ez nem látszott a munkámon. Hanem az történt, hogy egyszerűen jött a státusztörvény, aminél én egy olyan pánikrohamot kaptam, miközben elolvastam. Én ezért alapvetően pánikbeteg vagyok, tehát ezért ez nem volt újdonság nekem, de már nagyon régóta egy ilyen nyugvó állapotban voltam, de életemben először befulladtam. Tehát egy olyan pánik jött rám, hogy befulladtam. És akkor én gondolkodtam, hogy na, akkor most ezzel van, kezdeni kell, és végigolvastam a törvényt, és én azt éreztem, hogy megfojt ez a törvény, és azt kezdtem el érezni, hogy most már én is asszisztálok ahhoz, hogy ezt a rendszert fenntartsuk, és a gyerekeknek én ezzel ártok, és magamnak is ártok. Iszonyatosan nehéz volt meghozni ezt a döntést, mind a mai napig vívódok azon, hogy jó döntés volt, pláne egy szeptember elején, mert hiányzik az, hogy osztályfőnök legyek, hiányzik az, hogy egy közösségnek a részen legyek, egy tantestületnek a részen legyek. Aztán nagyon gyorsan vagy kijön valami hír az oktatással kapcsolatban, vagy van valami olyan tapasztalatom, amiatt rájövök, hogy jól döntöttem, de igen, tehát ennek kellett történnie, és az nagyon fontos elmondanom, hogy ugye én végszájkoltam, tehát én szájkoltam, engedetlenkedtem, nem tudom, én figyelmeztetéseket is kaptam, de nem a pénz miatt. Nekem nem az volt a legfontosabb, értem szerint könnyű nekem, ezt így nagyon sokszor megkapom, mert nekem ott volt az egyéb más munkáim. Mondjuk én néha, nem tudom, 2,5-8 órás munkaidőt toltam egy nap, ezt nem látják az emberek, nem is baj. De hogy a sok egyéb körülmény, a tankönyvek, az iszonyatosan nagy terhek a pedagógusokon, diákokon, ezt már szerintem nagyon sokan elmondtuk.
Nagyon sok pontot mondtál, amit érdemes arra, hogy kifejtsük. Azért sokszor az az ember képzete, hogy lehet, hogy van NAT, meg lehet, hogy vannak törvények, meg lehet, hogy van státustörvény, de csak úgy, mint az egészségügyben, az oktatásban is, azért mégiscsak emberek, mégiscsak tanárok, mégiscsak több évtizedes tapasztalatok vannak sok esetben, és majd ők a négy fal között úgy is megoldják úgy, hogy egyébként az a diáknak jó legyen, a tanárnak jó legyen, és működjön nem a rendszer, hanem működjön az, hogy abból a gyerekből lesz aztán valami. Ez nem kivitelezhető, hogy jó, a hatalmasok hoznak törvényeket, mi meg egyébként végezzük a dolgunkat, és teszünk rá.
Ez a része kivitelezhető, hiszen nagyon sokan ezt csinálják, én is ezt csináltam, de közben rohadt fárasztó. Az, hogy van egy borzasztóan rossz tankönyv, akkor vagy azt úgy átalakítani, hogy jó legyen, vagy megvetetni a szülőkkel a másik tankönyvet, de közben ugye folyamatosan képezni magunkat, mert ez szerintem fontos, az önképzés, tehát hogy az élménypedagógiával képbe legyünk, a kalandpedagógia, az IKT-val, most ugye az AI-jal, tehát egy folyamatos önképzés van, és a tananyag az nem kompatibilis nagyon sokszor ezzel, mert hogy olyan tempót diktál maga a nemzeti alaptanterv, hogy én iszonyatosan rohanni kell, de közben beleférnének ezek a játékok, de ott akkor tényleg az egész pedagógusi gondolkodását kell alakítani, és iszonyatos melót kell beletenni, pláne az elején, amikor az ember át akar állni ezekre a módszerek, mert ha te kiállsz és megtartasz egy frontális órát, ott nagyon kudarc nem érhet, mert elmondom, amit tudok, és kész. De amikor összeraksz egy élménypedagógia órát, ahol egyszerre 10 helyszínen dolgoznak a diákok, zaj van, ott nagyon sok olyan lehetőség van, hogy ez nem működik, mert rosszul rakom össze, de rosszul tervezem meg, a diákoknak nem olyan a hangulata.
Mert az egyik diáknak működik, a másiknak nem.
Az egyik osztályban működik, és imádják azt a koncepciót, a másikban meg egyszerűen nem működik. Tehát folyamatosan egy ilyen mókuskerékben vagyunk. Én ezt élveztem a pedagógiában legjobban, hogy folyamatosan megújítani és kitalálni dolgokat, hogy ne legyen unalmas, hogy izgalmas legyen. Tehát azt tudom mondani, hogy amíg az ajtót becsukom, addig az történik, amit én akarok. De közben azért most már azért bejönnek ellenőrizni, belenéznek a krétába, most már ugye van ez a teljesítményértékelési rendszer, amivel azért egymásnak ugrasztják a pedagógusokat, mert nem feltétlenül az számít, hogy ki milyen szakmai munkát végez, hanem mondjuk ki tud belesimulni dolgokba. Tehát, hogy rengeteg olyan dolog van közben, ami idegörlő. És most már én azt látom, hogy szétzilálódtak a tantestületek. Ez egy több éves, szépen folyamatosan létrejövő történet. Most már egyre kevesebb olyan tantestületet látok, ahol egység van, ahol nem egymásnak esnek, ahol a pályakezdőre nem azért néz csúnyán az idősebb kollega, mert hogy ugyanannyit keresnek. Tehát, hogy így, itt ezért rengeteg konfliktus forrás van, és ezeket meg nagyon nehéz már kívül hagyni. És ez szerintem nagyon-nagyon meg is látszik, mondjuk akár a pedagógusok mentális állapotán.
Azt mondja ugye mostanság a kormányzat, hogy hát rendezték a béreket, meg hát egy olyan életpálya modellt hoztak létre, amivel lassacskán meg fogja érni tanárnak lenni, mint hogyha egyébként a bölcsészkari felvételik is ezt mutatnák, hogy mintha többen kaptak volna kedvet arra, hogy legalábbis bölcsészkarra menjenek, vagy tanári pályára menjenek. A pénzen kívül van probléma? Tehát, hogy attól, hogy lesz mondjuk egy megbecsült tanári fizetés, attól megváltozik-e az a rendszer, ami miatt sztrájkoltatok például?
Én azt mondom, hogy tényleg történt egy jelentős bérrendezés, tehát én azt mondom, hogy tényleg ebben elindult valami, és most már nem a legkevesebbet keresőek vagyunk az országban, de még mindig nem az igazi, de ez nem is a pénzről szól. Én azt gondolom, hogy van egy olyan nemzeti alaptantervünk, amire nagyon büszkék vagyunk nagyon régóta, csak a világ az úgy elhaladt mellettünk. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt a nemzeti alaptantervben is alapvető változásokat kéne eszközölni, aminek nem csak a kormányzat az akadálya, hanem maguk a pedagógusok is, én azt gondolom, de hogy ezt gondolok, kifejtem, hogy mire gondolok majd ez alatt. Nem jók a tankönyvek, iszonyatosan sok tanóra van, tehát hogy nagyon sok tanulát kell tartani egy pedagógusnak, azért az elmúlt 10x évben 18 óráról ugye 24 órára emelkedett, tehát azért, hogyha megnézzük, egy harmaddal több munkateher például, és amíg ehhez megnézzük a béremelkedést, azért ott láthatjuk, hogy azért ez az adtunk is, de kérünk is érte, amivel szintén nincs baj, és közben meg tényleg az van, hogy az épületek elavultak, behozzák, mondjuk nem tudom én, tényleg most kaptak a gyerekek laptopot, de nem bírja el a hálózat, van okostábla, de nincs rá program, amivel lehetne használni, vagy egyszerűen nem használják, tehát én láttam olyat, ahol írótáblaként használják az okostáblát, tehát hogy és ezt reggelig lehetne sorolni, hogy alapvetően mi van. Én azt gondolom, hogy a szülők elvárása is szerintem iszonyatosan nagy a pedagógusokon, a rendszer elvárása is, ezek az állandó rangsoroljuk az iskolákat, és nem mérjük, és nem is lehet mérni a hozzáadott pedagógiai értéket, mert érted, én egy olyan iskolában dolgoztam, ahol nagyon sok olyan diák volt, akivel így iszonyatos munkával lehetett a 2-es-3-ast elérni. Mert képességzavaros, mert olyan szociális környezetben nő föl, ahol nem érték a tanulás. Amíg mondjuk egy elitebb iskolában, vagy egy válogatottabb gyerek anyaggal, nagyon könnyű 4-es-5-öst elérni. És értelemszerűen ők lesznek a rangsorban az első 50-ben, ezek az iskolák meg a 400 felettiekben, de közben lehet, hogy a hozzáadott pedagógiai érték és a beletett munka, az itt 10-szer ennyi. És én nem gondolnám, hogy itt, tehát én beszélek nyugat-európai pedagógusokkal is. És úgy meg is lepődnek, hogy mi az, hogy rangsor? Tehát, hogy így például mondjuk egy finn oktatási rendszerben, ahol most már szintén bajok vannak, tehát ott is azért kezdik ezt leépíteni, ott is azért kezd, tehát hogy ott is belekényelmesedtek ebbe, hogy mi vagyunk a legjobb oktatási rendszer, most már azért nem ők azok, szerintem Szingapur például lehagyta őket, de hogy ott nem értik ezt, mert ott minden iskolában ugyanazok a feltételek, tehát ott nem válogatunk az iskolák
megint sok,
között.
Megint nagyon sok felületet nyitottál meg, semmi baj, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy mondjuk a NAT-nak miért gátja maga a pedagógus társadalom is, mármint annak az újjáírásának vagy fejlesztésének, és hogy mennyire van egy akár tanári, akár kormányzati, nem tudom jobb szóval mondani, boomer szemlélet. Tehát, hogy mennyire van az, hogy egész egyszerűen jó volt nekünk is, jó volt az 20 évig, 30 évig, akkor miért ne lenne jó szemléletű hozzáállás?
Hú, ez egy nehéz kérdés, és lehet, hogy meglepő dolgot fogok mondani. Én azt tapasztalom, minden propagandát leszámítva, amit nem tudom, hogy lehet-e, azért az oktatást az értő emberek vezetik. Tehát, hogy Hajnal Gabriella és Marzs Zoltán pedagógusok, és alapvetően értenek hozzá, és nagyon sokszor jót akarnak. Csak valahol ez elgáncsolódik, elakad, vagy beleigazodnak abba a narratívába, amit elvárnak tőlük, és természetesen nekik is vannak olyan dolgaik, amikkel alapvetően nem értek egyet. De ez egy másik kérdés. Én azt tudom mondani, hogy ültes le 3 magyar tanárt, és mondd meg nekik, hogy akkor beszéltek el, hogy melyik költő, melyik műve kerüljön ki a NAT-ból. És nem fognak tudni dönteni. Mert hogy az ember úgy tekint a tantárgyára, mint a nem tudom én a gyerekére, és ott minden fontos. Ott minden kell, ott minden kis apró információ most, hát anélkül, hogy nem tudom én Balassi Bálintnak 15 művét ne ismerni, nem fogom megérteni József Attilát. Ugye, miért is ne? Ugye? Vagy hogyha nem tudom én az ókori Indiát vagy Kínát nem veszem, akkor nem fogom megérteni, nem tudom én, 48-as szabadságharcot. Tehát, hogyha egy pedagógusokra bíznád rá azt, hogy a NAT-ot nyesegessük meg, hát ott olyan balhé lenne, mint az állat. Másrészt meg tényleg az van nagyon sok pedagógusban, nem mondom, hogy a többségben, de Hát 30 éve így csináljuk, akkor most minek nyúljunk hozzá. Mert egy nemzeti alaptantervet, vagy egyetlen egy oktatási struktúrát megváltoztatni, az fáj. Az mindenkinek fáj. Az a pedagógusoknak is fáj, az a szülőknek is fáj. Itt fejben át kell kattintani, de a szülőknek is át kéne kattintani, mert hogy érted, amíg a szülő bejött hozzám, és ütötte az asztalt, hogy ő megnézte, és a tanterv szerint a 78. oldalon kéne tartani, mi meg csak a 40-valahelyik oldalon tartunk, és mi az, hogy játszogatunk az órán, és nincs tanulás, akkor azért elgondolkodsz ezeken. Tehát, hogy itt szerintem alapvetően a fejekbe kell változtatni, és a pedagógusok fejében is. És ezért lássuk be, és nem, ez nem korkérdése alapvetően, de egy előregedő szakmáról van szó. Nagyjából az átlag életkor most már 50 felett van a pedagógusoknál. És most ugye a bérrendezéssel például nagyon sok nyugdíjközeli vagy nyugdíjas pedagógus jött vissza a pályára. Én azért hallok olyan történeteket is, ahol 30 év kihagyás után tér vissza valaki a pénz miatt, és hát azért mondjuk ő azért mennyire lehet módszertanilag friss. Na, tehát, hogy ezért rengeteg ilyen gond, és én ezért mondom azt, hogy mi pedagógusok is a gátjai vagyunk, mert lehet, hogyha én ülnék ott annál az asztalnál, hogy nekem kéne dönteni, hogy mit vegyünk ki, lehet, hogy én se vennék ki olyat, amire meg más meg azt mondja, hogy vegyük ki. Szóval itt egy nagyon határozott oktatás irányításra a minisztériumra lenne szükség, akik tényleg beleállnak abban, hogy oké, akkor most innentől kezdve felmenő rendszerben, tesztjelleggel, munkacsoportokat létrehozva nekiállunk és át fogjuk alakítani az oktatást, és egy oktatási rendszer átalakítása, lásd a finn modellt, az 18 év. Mert hogy meg kell nézni, hogy az óvodába való belépéstől, adott esetben az egyetemből való kilépésig mi történik egy oktatási struktúrában. Mert akkor fogod megtudni, hogy működik-e ez, amíg végig nem érsz. Olyan ez volt például a kézires kivezetésével Finnországban. Két év után visszavezették, mert azt látták, hogy egyrészt nagy volt a felháborodás, nem értette a társadalom, és minthogyha ez nem lenne olyan jó. De nem vártuk ki azt az időt, hogy megnézzük, hogy akár csak tesztjelleggel is, hogy ha kivezetjük a kézírást alapvetően, akkor az még egy egyetemre mit okoz képesség. Vagy felnőtt korra. Tehát itt azért oktatási struktúrában nagy ívekben kell gondolkodni, és mondjuk Magyarországon meg mindenki nagyjából kampánytól kampányig gondolkodik.
Ha már kampánytól kampányig, most augusztus 20-án Magyar Péter tartott egy nagy beszédet, amiben egy 10 pontos víziót vázolt, aminek az egyik fontos eleme volt az oktatás megreformálása. Sokkal részletesebb dolgokat nem mondott, de nagyon sokszor már az elmúlt másfél évben elmondta, hogy az oktatás az egyik kulcskérdés, hogyha nem jó az oktatás, akkor nem lesz jó az egészség, szóval sok minden arra épül. Ezt nagyon sok elemző is elmondja, nagyon sok kutatás is elmondja, hogy igazából mindennek az alfája és az omagája az maga az oktatás lenne. Láttad-e te az elmúlt 10-20 évben bármikor azt, hogy, mert oké, hogy azt mondod, hogy oktatási szakemberek is dolgoznak, de hogy ezt igazából megértették volna, hogy nem azért fontos az, hogy mit és hogyan tanítunk a gyereknek, mert majd milyen jegyet fog kapni, hanem azért, mert az egész társadalom szerkezetét fogja meghatározni. Ezt te láttad-e valaha ezt a szemléletet?
Úgy igazán nem. Én azt látom x évtizede, hogy az ellenzék mindig az általában tűzi az oktatást. De ezen kívül az üres lózongokon kívül nem nagyon mondanak semmit. Én nagyon bízom benne, hogy talán most lesz az a választási időszak, vagy az a kampány, amikor már nem lesz elég az, hogy folytatjuk, vagy nem lesz elég az, hogy leváltjuk. Mert ugye hát ez eddig nem volt elég, hanem tényleg tervekkel állnak elő. És teljesen mindegy, hogy Magyar Péter, Dobrev Károly, Bona Gábor, de hogy álljanak elő, és talán mondjuk Bona Gábor van legközelebb ahhoz, hogy nagyon sok konkrétumot mond például. Egyik őknek sem vagyok a tagja, tehát hogy nem is kértem, hogy ismerem őket, Magyar Pétert nem, de a többieket igen, személyesen is. És hogy végre kezdjünk el párbeszédet folytatni, mert azzal, hogy most azt mondom, tehát kiállok és azt mondom, hogy a tankerületi rendszert meg kell szüntetni, azért ez nem fog így egyik pillanatra a másik hatékonyan működ. Másrészt én azt gondolom, hogy a tankerületi rendszer alapvetően egy jó dolog, mert nagyon sok olyan volt, hogy amíg saját kezelésű volt az iskola, vagy önkormányzati, addig az egyik iskola nagyon sok pénzt kapott, a másik nagyon keveset, és a tankerületi rendszernek ezt kéne kompenzálnia. Ugye látjuk, hogy nem ez történik, akár még ugye egy tankerületen belül is az ellenzéki kerületben nagyon kevés pénzt kap az iskola, és a többi.
Most az igazgató választásokra.
Vagy akár az igazgató választások, ami meg ugye egyenesen hogy az oktatási államtitkár kezében van, tehát, sőt, most már hajoltam a belügyminisztérium kezében, tehát, hogy így most már lassan minden az ő kezében van. Ebben a szektorban, tehát, hogy arra érdemes szerintem alapvetően gondolni, hogy a tankerületi rendszer nem rossz. Csak most jelenleg az iskolák, pedagógusok vannak a tankerületért. És most ezt egy nagyon egyszerű irányváltással meg kell, hogy igen, a tankerület van, értünk. Tehát ne a tankerület mondja meg, amire én évek óta ezen vagyok kiakadva, hogy a tankerület a gyerekek létszámából, meg nem tudom, ilyen 83 milliós képlettel megmondja, hogy neked 954 óra tömeged van erre a tanévre. És nem te mondod meg iskolaként, hogy amúgy itt csoportbontásra van szükség, mert 35 gyerek van, és nem tudunk matekot tanítani, vagy történelmet, hanem a tankerület megmondja, hogy rád a kalkuláció alapján hány tanóra van. És ezt meg kell fordítani, és értem, hogy ez emberben több, bérben több, és így még jobban látható a pedagógus hiány, ami most ugye tudjuk, hogy elvileg nincs. Gyakorlatilag meg érdemes megnézni az álláshirdetéseket, hogy mennyi van. Tehát, hogy például tényleg csak az a legalapvetőbb, hogy az iskola mondja meg, hogy hány órára van szüksége. Mert most nem ez történik, ezt az emberek nem tudják, hanem az történik, hogy a tankerület, mondom, ad egy óra tömeget egy iskola, és neked kell sakkozni iskolaként, hogy jó, akkor 9B-be lehet csoportbontás, de mondjuk a 10E-be már nem, mert nem fér bele az óra tömegbe. És ugye nyelvet alapból bontani kell, testnevelés nemi dolgok miatt alapból bontani kell, és attól kezdve nagyon kevés helyen van, vagy csak egy-egy évfolyamba tudják megoldani mondjuk az érettségi tantárgyának a bontását, és közben meg most már tényleg újra 40 fő körüli osztálylétszámok vannak. Tehát, hogy, és ez csak egy dolog a sok közül, amit ha fordított irányba nézzük, és nem az történik, hogy az iskola leadja, hogy mire van szüksége, most mondok egy blőt, leadja, hogy három terembe a padokat le kell cserélni, mert tényleg elavultak, 20-30 éves padok vannak. És akkor a tankerkerület oda küld egy elektromos zongorát, mert most éppen az van, és akkor ezt ők így eldöntötték, vagy megmondják, hogy évente egy tanterem kifestése és egy tanterem cseréje. Na most gondolj benne, hogy egy átlagiskolában azért 40-50 tanterem van. Tehát az 40-50 év, amire egyszer körbeérnek. Szóval ez nem kevés. Tehát én azt mondom, hogy ezeket, ha meg tudják változtatni, vagy a mostani kormány, vagy a leendő kormány, itt ezeken kéne változtatni, hogy végre ne egy külső szerv mondja meg, hogy az iskolának hogy kéne működnie, hogy ott mi történjen, hogy milyen munka folyjon, hanem végre az iskola mondhassa meg. És ha ezt az egy dolgot megváltoztatjuk, és megadjuk ehhez a megfelelő anyagi keretet, mert azért a GDP arányosan azért nem sokat költünk ma oktatás fejlesztése, hiszen most a bért azt ne vegyük ide, mert a bért tömeg az egy óriási tömeg, de azon kívül elenyésző, amit fejlesztése költünk, akkor már ezzel rengeteget el lehetne. És akkor most nagyon szívesen az ellenzéki politikusoknak, hogyha ezt majd valahol elmondják, akkor tudom, hogy én mondtam először. Én csak viccelek.
Van egy fontos dolog, ami valahogy mindig, mintha utoljára jelenne meg, az maga a gyerek.
Vagy még akkor se.
Hogy te félmondattál tetére utalást, mi itt előtte beszélgettünk, az én kislányom jövőre megy iskolába, és én most gondolkozom nyilván azon, hogy hova menjek, és egyébként nekem körülbelül annyi lenne az elvárásom, hogy boldog legyen a gyerek. Jól érezze magát, jó képességű gyerek, ne nyomasszák. Mint hogyha ez lenne a legnehezebb és legnagyobb elvárás ma. Mennyire van fókuszban a gyerek? A NAT, a tanterem, a digitális tábla, a nem tudom én mi, a gyermekvédelmi dolgok között mennyire van fókuszban, vagy mennyire veszik el maga az, hogy minden gyerek más, van, aki ebbe jó, van, aki abba jó, van, aki jó családi körülményekből jön, van, aki épp egy válással kerül be az iskolába. Szóval, hogy millió egy helyzet van. Ezt ma bármennyire is maga a rendszer tudja kezelni, vagy ez csak is kizárólag egy-egy pedagógusa múlik ma?
Ez a pedagógusa múlik. Mert én azt mondom, hogy ezt a rengeteg féle mindent, ezt a rendszer szinten nem is lehet kezelni, alapvetően nem is biztos, hogy kell. Én azt gondolom, hogy úgy kéne ezt kezelnie a rendszer szinten, hogy minden iskolában legyen iskolapszichológus, és ne 500 gyerekenként egy félállású, hanem ténylegesen elérhető mennyiségű és számú, és lehet, hogy nem is feltétlenül kell mindenhol a pszichológus, elég például egy mentálhigiénész szakember, akik azért szintén éveket tanulnak, tehát, hogy így nem a mindenféle coachok, és itt most nem leszólva embereket, mert én is tanulási coachingokat tartok, de alapvetően sokkal adnék életvezetési tanácsokat, tehát, hogy ez. Tehát, hogy a megfelelő számú szakemberrel ezeket a helyzeteket lehetne kezelni, amikor bálás történik, amikor meghal valaki a családban, tehát, és ez mind-mind a pedagógusoknak kell ott helyben megoldani és kezelnie. Én azt gondolom, hogy a gyerek az nagyon nincs fókuszban ebben az egész kavalkádban. Én azt tudtam mondani, hogy 19. századi tananyagot és módszerekkel tanítanak 20. századi emberek 21. századi gyerekeket. Ez 300 évnyi gap, amit így valahogy át kéne hidalni, és már érted, én magam is aztán én nagyon megpróbálom a trendeket figyelni, és képbe lenni AI-tól kezdve mindennel, de azért én is a 80-as években születtem, tehát hogy a mai gyerekek azért már egy 2-3 generációval vannak lassan arrébb, mint én, és nekem kell felvennem a tempót, mert ő nem tud lelassítani arra, hiszen minden gyereknek az első 7 éve az, ami a meghatározó, és az fogja igazából az ő generációs gondolkodását meghatározni. Tehát egy felgyorsult világban nem tudom elvárni egy gyerektől, hogy ő lassuljon be hozzám, hanem itt mindenkinek igazodni kell mindenhez, és ez a rendszer ezt nem teszi lehetővé, mert teljesen más módszertan kell, teljesen más attitűd kell, a pedagógus szerepe is megváltozik, és látjuk azt, hogy rengeteg nagyon szuper pedagógus van, akik így tényleg vért izzadnak, de ez csak akkor működik, hogyha egy tantestületen belül ők vannak többségben. Ha a tantestületen belül ők vannak kisebbségben, akkor kicsinálják őket. Hogy jaj, mert nem kell itt játszogatni, nem kell 83 dolgot szervezni, hát eddig is megvan az a március 15-i műsor, azt 30 éve Klári megcsinálja, akkor miért kell ide, nem tudom én, élménypedagógiai nap állomásokkal meg mindennel?
Ugyanakkor amennyiben megjelenik a gyermek, vagy a gyerek, ugye a kormánynak most már évek óta a gyermekvédelem az egy ilyen veszőparipája, és ugye úgy jelenik meg, hogy azért nem lehet felvilágosítást tartani az iskolában, mert a gyermekvédelem okán. Bizonyos könyveket azért nem tud megvenni egy akár ébredező meleg fiatal, mert hogy az le van fóliázva, mert hogy az a gyermekvédelem okán káros. Ma egy kamasz nem mehetne el a Pride-ra, vagy hát ugye csak büntető, vagy polgárjogi felelőssége tudatában, hiszen az káros a gyermekre. Mit okozott akár egy tantestületben, akár a gyerekek között, az, hogy bizonyos kérdések tabusítva lettek, tehát egész egyszerűen törvény tiltja, hogy beszéljünk róla iskolában.
Ebből az történt, hogy nagyon sokan csak állnak, hogy akkor most mit lehet, mit nem lehet, mit lehet mondani, tehát beindult egy ilyen félelem reakció. Másrészt meg ezzel pont azt tették, ami a gyermekvédelem egyik alapjának kéne lennie, ugyanis ezzel bekerült a politika az iskolákba, aminek szerintem nincs helye. Én azt gondolom. Ugyanis, ha van egy kormánypárti pedagógus, akkor ennek ő nagyon örül és nagyon tapsol, és nagyon vehemensen kiáll emellett, hogy már pedig ide nem fognak drag queen-ek bejönni és átműteni.
Mert rengeteg drag queen ment, gondolom,
be az iskolában. Soha a büdös életben, és azt mondom, és én mindig is azt mondtam, és ezt nem kevesen hallatták meg, hogy vették komolyan, hisz, hogy én megkapom a Lipsi jelzőt, akkor aztán mindenkit átműtök. Én azt mondtam, hogy ha egy drag queen-ben akarna jönni, akkor én lennék az első, aki megkérdem, hogy figyelj, ezt ne csináljuk ezekkel a gyerekekkel. Beszéljünk róla, vagy ha én azt hallom, hogy bárki bármiről meg akar győzni, de én ezt, de egy kamasz sem lehet meggyőzni, hogy feküdjön le egy azonos neművel, ha nem akar. Tehát, hogy így, ez hogy most ez, tehát ezek mind politikai eszközök, politikai lózungok. Ez azt kéne észrevenni, hogy ez szavazóbázis szerzése irányul. Legyen az az LMBTQ, legyen az a gyermekvédelem, mert hogy hány olyan eset bukkan föl napról napra edzőkről, gyermekvédelemben dolgozókról, intézetekben dolgozókról, nagyon neves egyházi személy által fenntartott intézményekből, az abúzus, az erőszak, az elnyomás, attól kezdve minden, amivel nem történik semmi. És ezért érdemes, én már most nagyon sokszor így a saját lelkem védelme érdekében annullálom ezeket a híreket, mert egyszerűen már nem bírtam elviselni azt, hogy az, hogy már megint történt egy gyermekzaklatás. És amikor meg tényleg azt látod, hogy tényleg egy ilyen kerül egy gyerek, és ezt a jelzőrendszer elindul, ez egy olyan lassú mamut helyzet, ami így nagyon lassan. Tehát a gyerek kiemelés a családból, az néha egy ilyen propaganda jelleggel történik, hogy lehessen mutogatni, hogy ez megvan. A másik az, hogy nem tudjuk, hogy ki jöhet be a gyereknek szexuális felvelésedest tartani. Mert oké, én tudok beszélni, mert utána jártam, mert felnőtt vagyok, mert élek szexuális életet, stb. De most én beszélgethetek erről, és ezek felmerülnek ezek a kérdések egy történelmi óra kapcsán. Uh-huh. Tehát, hogy lehet az, hogy amikor Mária Teréziáról beszélünk, és megbeszéljük, hogy hány gyermeke volt, akkor ott fog felmerülni, hogy tud egy nő ennyit szülni. És akkor ezekről, tehát, hogy ezeket meg kell válaszolnod. És az eddig bevett rendszer nálunk is az volt, hogy a sotéról orvostan hallgatók mindig jöttek ki. Uh-huh. Volt azt hiszem 4-5 féle dolog, amivel jöttek. Az újraélesztés, a személyes higiénia, a szexualitás, és akkor ez tök jól működött. És akkor egyszerűen így láttuk, hogy akkor most jöhetnek, vagy nem jöhetnek. Tehát mert hogy megszületett a törvény, de a kiegészítés az nem történt meg azóta sem, hogy kik tarthatnak felvilágosítást, és azért valljuk be, azért nagyon sok olyan pedagógus van, aki vagy a személyiségéből, de nem szeret erről beszélni, vagy prűd, vagy most érted, a mai kamaszokhoz most megint legyen az, mint nálunk, hogy valaki bejön egy uborkával, meg egy obszerrel, tehát hogy ezt már nem lehet, és pont az orvostan hallgatók tényleg nagyon trendi videókkal, néhány évkor különbséggel, az ő hangjukon szólva, osztályfőnök nélkül rengeteg kérdést át tudtak beszélni, esemény után egy tablettáról, kiszakadó szerről, bármiről, amikről beszélni kell. Hát amikor én azt tapasztalom, teljesen megdöbbenve, hogy 16 éves fiú diákom, ez csak egy törőórán, ezt se kérdez, hogy jött fel benne ez a kérdés, de valahogy a szülés kapcsán, hogy és hát mondom, hát igen, ez egy teljesen természetes folyamat, és ez megindul, és akkor azt mondta, hogy de hát ott nem kiveszik az anya hasából a gyereket, és mondom, nem, hát mondom, természetes úton ott jön ki, ahol bement, és teljesen sokkot kapott, és mondta, hogy az biztos, hogy nem. Mert hogy ő 16 évesen már szexuális életet élve, ő nem tudta,
azt
hogy...
Azt gondolt, hogy csak császármetszés létezik.
Csak az van, mint régen a kis babánál, hogy leveszik a baba hasát, kiveszik a gyereket, és visszarakják a hast, és kész, ez megvan. És hogy ez így nem így tört. És tényleg az volt, hogy... És akkor elgondolkodtam, hogy hol van itt a szülő, mi történt az elmúlt 10 évben, mert azért ma már azért a gyerekek szexuális érdeklődése jóval korábban elkezdődik, hogy ez a fiú, ez tényleg azt gondolta, hogy ez van.
Mit okoz szerinted az, hogy közben ugye hát a digitális világban, meg digitális tartalomban igazából bármilyen eszközön könnyen hozzáférnek a gyerekek, hogy mindehhez akkor felnőtt segítség nem, vagy nem feltétlenül társul, vagy csak azokban a családokban társul, ahol erre nyitottak. Tapasztalatod szerint ez most csak egy ilyen lipsi hiszti, vagy hogy ténylegesen van hatása ennek?
Abszolút van hatása. Én ezt gondolom, na ez például szülői kompetencia. Ez például szerintem abszolút szülői kompetencia, hogy úgy adok egy digitális eszközt a gyerekem kezébe, hogy korlátlan. Vagy pedig mondjuk megvannak a megfelelő szűrői szűrők. Úgy is fog találkozni ezekkel a tartalmakkal, mert hiszen nekem is az apukámnak a pornó kazettái el voltuk dugva a többi kazetta mögé, mégis megtaláltuk, vagy a másik gyerek apukája újságjai az ágy alatt voltak, de mi megtaláltuk, és tikába átjártunk egymáshoz, és nézegettük, majd megnéztük, hogy úgy tegyük vissza, ahogy. Tehát így is hozzá fog férni digitális tartalomhoz másnak az eszközén. De akkor az otthon legyen egy védett környezet, vagy ez a gyerek ne férhessen hozzá. És igen, ne férhessen hozzá a bogyó és babóca közben, politikai tartalomhoz, fejfájás csillapító reklámhoz, vagy bármihez, igenis legyenek ezek a szűrők. Ugye ez a társaság október 1-től elvileg megoldódik, mondjuk a politikai hirdetések kikerülése. De az egyéb reklámokhoz, vagy ne férjen hozzá erőszakos tartalomhoz. Most érted, túlhájpoljuk ezt a bábut, ami most van, ami meg valami horrorfilm, ezt a toribor jön, tehát hogy így, és akkor cukin veszük a gyerekeknek ezt a kis bábút, mert most ez a trend, és rohadt drága, és meg lehet venni, vagy amikor Pokémonokat kellett üldözni az utcán, és tehát így, tehát, hogy, és ebben mi magunk is szülők is felelősek vagyunk, vagy szakemberek, hogy mit engedünk be a gyerek életébe, és mit
most nem. Arra is gondoltam, hogy ha nem tudod feltenni a kérdésedet egy húsvérembernek,
akkor ChatGPT-nek.
Akkor vagy ChatGPT-nek teszed fel a kérdésedet, vagy Google-nek, vagy esetleg kortárs chat csoportokba teszed ki magad, annak, ami szintén egy nagyon nagy visszhangja volt, és talán fontos is, hogy nagy visszhangja volt, ugye volt egy sorozat most talán a Netflixen, a Kamaszok című sorozat, aminek fontos társadalmi hatása is van. De egyáltalán azáltal, és most visszaugrom, tehát hogy azáltal, hogy mondjuk egy tanár nem biztos benne, hogy válaszolhat egy kérdésre, és ezért nem is válaszol egy-egy kérdésre, ez okozhat-e valódi drámákat?
Okozhat. És én azt gondolom, hogyha tanár nem is, de egy pedagógus, az mindenképpen a szívére hallgat, és válaszol arra, mert tudja, hogy válaszolnia kell. Nekem is volt olyan tábor, és tábortűz, ahol egy fiú leült mellém, és ő bevallotta, hogy ő a saját neméhez vonzódik. És érted, hogyha én elhajtom, hogy erről nem lehet beszélni, akkor már is tabusítom. Vagy ha adott esetben én politikai narratívát teszek bele, és azt mondom, hogy persze, menjünk a Pride-ra, vagy rohadjon meg az összes, akkor már nem fog odajönni kérdezni, nem mer odajönni kérdezni. És akkor nem történik meg az, hogy én támogattam abban, hogy elmondja az anyukáját, és utána az anyukájának is anyukája sírva hívott fel, hogy köszöni, hogy ott voltam ebben a gyerekem mellett. Amit én az új törvény értelmében nem tehetnék meg, ez egy régebbi történet, de én emberként megteszem. Tehát, hogy itt megint az van, hogy van egy törvény, na és itt jön be az, amit mondtál az előbb, hogy itt viszont abszolút a pedagógus szetemélyisége az. És érted, hogy én azt látom, és most is keveredtem egy ilyenbe, ahol egy kommentelő, aki pedagógus, folyamatosan ócsárol mindenkit, aki nem kormánypárti, és de ilyen gusztustalan módon, és már ilyen náci kommenteket ír. Na most gondolj be, hogyha ezt látja az ő diákja, akkor oda megy-e bármilyen gondjával. Tehát én azt gondolom, nekem volt egyszer, szerintem ez például ez a legjobban választások előtt, egy érettségi előtt áll osztályban, kérdezték, hogy én kire szavazok. Manapság, beszélgessünk erről a témáról. És beszélgettünk pártokról, elvekről, hogy igazából a mai jobb oldal az már igazából bal, meg hogy már eltolódtak ezek, és hogy milyenek vannak. És azt mondták 3 óra után, az egyik srác, hogy Jocóbá, nagyon jól beszélgettünk. Egyrészt még mindig nem tudjuk, hogy Jocóbá kire fog szavazni, mert ugyanannyira szitta, mint dicsérte mindegyiket. És így lehet, tehát én azt gondolom, hogy pedagógusként pont ebben a témában totál pártatlannak kell lenni. Mert nem tudhatod, hogy az ő szülei fideszesek, az övé tiszások, nekem van olyan rokonom, aki még mindig nem létező miépes. És ha nem pártatlanul beszélgetsz, és nem tanítod meg ezzel a gyereknek, hogy figyelj, lehet a Fideszről, meg a Tiszáról is kulturáltan beszélgetni, és el lehet mondani, hogy a Fideszben mi a jó, a Tiszában mi a jó, mivel nem értek egyet, hanem átvesszük ezt a politikai narratívát, hogy mindenki gyűlölködik, mert videókat teszünk ki, mert megalázzuk, mert két tojás, mert lefényképezzük alvás közben, vagy nyaralás közben, és szándékosan mondok minden oldalról, mert tényleg én vagyok az az ember, aki természetesen nem vagyok kormánypárti, ezt lehet tudni, de nem is vagyok se tiszás, se dékás. Egyszerűen én megpróbálok egy középen álló ember maradni, ami ma nagyon nehéz, mert felcímkéznek. Tehát, hogyha én megjegyzést teszek most, akár ebben az interjúban mondtam a Tiszára is negatívot, a tiszás kommentelők azonnal bedobnak, hogy én egy NER Bérenc vagyok. A másik kommentelő meg azt fogja mondani, hogy én egy tiszás vagyok, hát nem istenítettem, vagy azt mertem mondani, hogy Hajnal Gabriella amúgy ért ahhoz, amit ő tesz, akkor és én ott állok, hogy de emberek, ez erről kéne, hogy szóljon, hogy én egy gondolkodó ember vagyok, és látom, melyikben mi a jó. És igen, lehet, hogy én is azt mondom, hogy ideje a kormányváltásnak. De nem fogom azt mondani, hogy váltsuk le, azt sem mondom, hogy ő legyen, vagy
tehát,
ne ő
nem
legyen.
Nem az osztályteremben teszed ezt.
Vagy nem az osztályteremben, hanem én elmondom az én kis érveimet annak, aki kíváncsi rá, de már egyre kevesebb embernek mondom el, nem szedek erről beszélni.
Azt mondod, hogy nem az iskolában van a helye a politikának, ugyanakkor most a fiatalok azért a nyári fesztivál szezonban ugye ilyen sláger témái lettek a közéleti beszédnek, mert hogy ugye gyakorlatilag majd minden fesztiválon és sok koncerten előjött a mocskos fideszezés, és aztán ment pro-kontra, hogy ez most mennyire egy általános fiatal jellemző hangulat, lettek ők kígyók, gyíkok, mindenek lettek. A lényeg viszont, hogy az egy dolog, hogy a tanár nem viszi be a politikát, de egy ilyen hangulatban, egy ilyen nyár után a gyerekek maguk nem viszik be a politikát?
Igen, hogy bevihetik. És itt jön be a boomers szemlélet amúgy. Tehát azt gondoljuk, hogy ha elkezdjük szídni a fiatalok kedvenc előadóit, meg kitiltjuk helyekről, akkor azzal megregulázzuk a fiatalokat, és befejezik a macskás fadíszezést, de közben meg nem. És én tényleg én is voltam olyan művészeti fesztiválon is több helyen, ahol nem a színpadról agitálva, hanem maguktól, és ez volt Erdélyben is amúgy több fesztiválon és Magyarországon is, tehát hogy el akarjuk hitetni, hogy és ez ettől vagyok dühös, és ezért vagyok most egy picit így megzavarodva, hogy folyamatosan azt a narratívát toljuk, hogy ezek a fiatalok annyira ostobák, hogy ezeket irányítja valaki. De aki ott van Tusványoson, az se irányítja a Fidesz, meg aki a másik rendezvényen van, az se irányítja a Tisza. Tehát ezt kéne már elfogadni. És
persze, mert mindenkit Soros György.
Mindenkit Soros, most már ugye nem tudjuk ki, mert most éppen ugye Weber, vagy nem tudom ki, csak ugye nem a Trump, mert most ő jó, vagy nem tudom, hogy jó. Én már nem bírom ezt követni, hogy ki jó, meg ki nem jó. Annyi narratívai pörgés van itt, pláne nyáron, amikor mindenki pihen. De hogy erre visszatérve, persze, ez be fog kerülni. De nem, tehát amikor már az óvodában megy a magyar péterezés, vagy az Orbán Viktorozás, akkor azt ott meg kell állítani. Erre egy tök jó példa, amit ki is írtam az oldalamra. Érettségi elnök voltam, és a srácok nem vették észre, hogy én ott benállok a büfében, és egymás között beszélgettek. És akkor mondta a srác, hogy hú, akkor mindjárt bemegyek, és akkor dajstomízok egyet, és akkor utána már jó lesz. És itt tudod, és én így, tehát azért a dajstomizást az többféle narratívával lehet.
Ez angol érettségi volt.
Igen, ez angol érettségi volt. És a kommentelőim nem arra gondoltak el, tehát ők a rosszak igazából. Nem én csak kértem ezt a történetet. És akkor elnéztem a srácot, és mondta, hogy jaj, elnök úr, elnézést, de hát mondta, hogy én nem tudok olyan jól angolul, de azért dajstomi szintet megütöm. És akkor kérdezte, hogy hát de mi lenne, hogyha ezt mondanám bent az érettségim. És azt mondtam neki, hogy fél, azért nem mondjad, mert itt tök jól elkacaláztunk ezen, mert szerintem ehhez is kell intelligencia, hogy az ember tudjon poénkodni. De mondom, mit gondolsz arról, hogyha te bemész, és ezt elmondod, és van olyan ott ülő, aki mondjuk kormánypárti, akkor már is negatív megítélésbe kerülsz, és szerintem az érettségén nincs helye a politikának. És ezt én ki is írtam az oldalamra, és nagyon sokan meglepődtek, hogy egy ilyen lipsi köcsög ezt mondja, érted, hogy nem, tehát ez nem annak a helye. Persze, lehet róla a szünetben beszélgetni, lehet egy táborban beszélgetni, lehet egy törőórán beszélgetni, de ne érezze azt a gyerek, hogy én valami felé agitálom.
Szerinted, mert ez egy dolog, hogy a fesztiválra járó fiataloknak lehet, hogy kulcskérdés, akár a politika is, de hogy igazából mi az, ami egy a mai kamaszokat feszítő, legfeszítőbb probléma, ha van ilyen? Mi az, ami a leginkább szorongatja őket?
Én most ahogy én dolgozom fiatalokkal, 17-18 éves korosztályról beszélek, mert hogy kisebbekkel is dolgozom, és ott nem annyira jellemző az, ott például a politikai helyzet az, ami szorongatja őket. Tehát, hogy, mert ők ebben nőttek fel. Uh-huh. Tehát ők ezt úgy élik meg, és mondhatja bárki azt, hogy nem így van. Ők ezt tényleg úgy élik meg, mint aki beleszületett a kommunizmusba. Hogy beleszületett a rosszba, amiről mindenki el akarja hitetni, hogy jó, de hogy 15 éve ez van, és ő az egész élete ebbe telt, és csak ezt látta, csak ezt a narratívet, és értelemszerűen elege van belőle. És ez nem felülről jön, ez nem a Majka találta ki, és ő erőszakolja rájuk, vagy Azalia, hanem ez az, hogy a tudatára ébred, hogy ő valamiben van egy 12 évig volt egy iskola rendszerben, amit végig ez a kormány irányított, és neki mennyi negatív élménye volt. Akkor értelemszerűen ez kialakul benne. És aztán persze ott van a másik oldal, akik meg kormánypártiak is. De azzal sincsen semmi baj. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egyik, ami feszíti őket. Másik, ami egy nagyon érdekes helyzet, ez a globális történetek, hogy így a felmelegedés, az éhezés, az asszály,
a klímaszorongás,
ezt a szót kerestem a
fejemben,
köszi. Abszolút megjelenik, de közben meg rávilágítasz náluk arra, hogy tök jó, hogy megjelenik a klímaszorongásnál, de ha ezt rendeltél most már a Temuról az elmúlt egy évben. Vagy elmentél sorba állni azért az 5000-es pólóért, és ott álltál 8 órát. Tehát, hogy nagyon érdekesen van ebben, és erről is tök jókat lehet beszélni.
Nagyon mást mondtam volna, hogyha igen? A saját... Igen, én azt gondoltam, hogy az online bullying, az AI...
Az AI őket nem szorongatja, ők imádják a ChatGPT-t és az AI-t. Tehát nekik az egy ilyen váó élmény, hogy ki lehet jegyzeteltetni valamit, egy könyvtartalmát össze lehet foglalni, mert vagy akár, nem tudom én, lehet vele beszélgetni bármilyen témáról, és nem kell a Google-be nekem keresgetni, hanem ő összeszedni nekem. Itt megint a mi feladatunk lesz megtanítani nekik ezeket a fenntartásokat, de az AI az nekik egy teljesen jó dolog, azt ők nem érik meg negatívként. Valóban azért az online bullying az alapvetően jelen van, de ugye pont az a téma az, amivel azért hál' Istennek az UNICEF-nek, a Hintalovonnak, vagy még nagyon-nagyon sok szervezetnek, és nekünk influencereknek is, azért az elmúlt 15-20 évben rengeteget foglalkoztunk ezzel a témával. Tehát azért ebben azért egy nagy társadalmi edukáció van, én azt gondolom, még mindig nem
és
az
És akkor
igazi.
Is, ha nem mehet be az iskola falai közé,
akkor is elér ezt hozzá, mert hogy online kampányok vannak nagyon sok, most is például a Delta produkcióval Darás kapcsán készítünk egy ilyet. Tehát nagyon sok olyan kampány van, és nagyon sok influencer áll emellé, és hogy az nekem egy nagyon szimpatikus volt, amikor ismert emberek mesélnek az őt ért zaklatásról, akár gyerekkorában, akár most. Uh-huh. Hogy mondjuk mit okoz, amikor te kapsz naponta, nem tudom, 15 anyázó kommentet minden egyes órában. Tehát én azt gondolom, hogy ebben edukáltak, persze fel kell ismerni, nem szabad elbagatelizálni, de most már azért tudják, hogy hova lehet fordulni, kihez lehet fordulni. De ha már mondjuk problémát kell, és ez most a bullying, ami nem feltétlenül csak online, mert azért tudjuk, hogy az zaklatás az nagyon sok esetben családból jön, vagy ismerősi körből jön, de akár lehetne foglalkozni azzal, hogy Magyarországon évente bizonyítottan egy osztály gyerek lesz öngyilkos különböző dolgok miatt, amiben ott van a zaklatás, ott van a családi háttér, a szexuális abúzustól kezdve minden, és azért ezt azért szeretjük így elbagatelizálni, vagy elmismásolni, hogy hát ez nincs. Pedig van.
Nagyon sok olyan dologról beszéltünk, ami lehet, hogy igazából egy felső-középosztálybeli városi fiatalnak a problémája. És nagyon nehéz megtalálni azt, hogy ezekről beszélünk az oktatáspolitikáról, sok mindenről, de hát, hogy egészen más az iskolai valósága is egy kelet-magyarországi
vagy egy
dél-magyarországi falusi általános iskolába járó gyereknek, mint amikről mi most beszéltünk. Felmérhető-e egyáltalán, hogy mekkora a szakadék gyerek és gyerek között, és hogy van-e egyáltalán még kitörési lehetősége egy falusi iskolába járó gyereknek?
Én azt mondom, hogy ez felmérhető lenne, de az megint politikai okból nem fog megtörténni, mert hiszen azt mondjuk, hogy nincsen szakadék, vagy legalábbis nem ekkora. De én mindig azt mondtam, én új palotán tanítottam, és nem kell elmenni Borsodba, hanem új palota és a belváros között. Ugye onnan beköltöző emberekről beszélünk, ahol még mind a mai napig van az, hogy egy idő után a cigánylányra figyelni kell, hogy csak az anyukájával mehessen el, mert különben elrabolják 12-3 évesen feleségnek. És ez új palota. Tehát ez nem akár Dél-Baranya. Én nagyon sokat találkozom és beszélgetek ezeken a régiókban tanító pedagógusokkal, hogy őnekik mik a problémájuk, mire van szükségük. És ott tényleg az van, hogy az, hogy így konzerváltuk a cigány helyzetet, konzerváltuk a szegénységet, persze választási ígéretek vannak, kicsi pénz van, és akkor azzal már mindenki boldog, de nagyon a kitörési lehetőségeket nem mutatjuk meg. Persze mindig kiemelünk egy-egy embert, hogy lám, nézd, hát ő is a mezitlábas kis cigányfiú volt, aztán most ő a, nem tudom én, roma ügyi biztos, most csak mondtam valamit, nem tudom, hogy ki az. És akkor ennyiben marad ez, és nincsenek valódi felzárkóztató programok. És ott sem a gyerekek edukációjával kell csak foglalkozni, hanem a szülők edukációjával. Ugye pár éve volt ez a adjunk csirkét meg disznót, ilyen kampányszerűen mindenkinek, de hát ott annak, tehát azt meg kell tanítani, hogy kell felnevelni egy disznót, hogy kell kiganyézni, milyen tápot kell neki venni, milyen etetőanyagot, azokat megtanítani. Tehát nem elég, hogy adok egy disznót, és lefotózkodok vele, hogy ennek a családnak erre a térre ezt megoldottuk, hanem egy társadalmi
edukáció. Hálót is kell adni, nem csak halad.
Ez így van, és szerintem akár ugye a Bódis Kriszta ebben, vagy akár az Igaz Gyöng Alapítvány Elhítók Nóra iszonyatosan sokat dolgoznak évtizedek óta ezen, hogy ez valahogy egy picit megváltozzon, vagy rengeteg olyan kis tanoda van, akár ugye Dél-Baranyában, ahol tényleg kifejezetten erre mennek, és tényleg azt a 8-10-15 gyereket megpróbálják kiemelni, és megpróbálnak neki lehetőségeket adni. De valós kormányzati dolgokat ebben sem látok.
Ugye beszélgetésünk elején mondtad, hogy pályaorientációban is segítesz a gyerekeknek. Mennyien vannak, akikben ma felmerül, hogy tanárok legyenek?
Hát én nem nagyon találkozom. Azért most a hát egy ilyen 200 diákkal foglalkoztam, és 2-3-4 olyan gyerek volt, aki valójában ez volt, és értem szerint ők már ezért kerültek hozzám, mert hogy kacérkodnak a tanári pályával, és történt tanár, és akkor beszélgetnek velem, és még jobban megerősödnek ebben, aztán majd persze 10 év múlva majd elnézést kell kérnem tőlük, hogy bocsi.
Hát vagy hátra nem.
Nem, persze csak vicceltem. De én ezt nem nagyon látom, tehát ez nem egy hálás pálya. Sokkal többen akarnak pszichológusok lenni, az rengetegen. Még mindig a kommunikációs média az nagyon megy, nagyon sokan akarnak influencerek lenni. És most akikkel én dolgozom, lehet, hogy ez megint egy buborék, iszonyatosan sok a reálos gyerek, tehát ez a matek, fizika, kémia, biológia irány, tehát ez a mérnöki, orvosi, nem tudom én. Szóval ez is egy ilyen tök izgi tendencia, ami ijesztő, hogy rengetegen akarnak külföldön tanulni, vagy nem, ez nem ijesztő, és szerintem ez egy tök jó dolog, hogy valaki külföldi értem. Én beszélgettem olyan, aki Kínában szeretne tanulni.
Kérdés, hogy haza.
Az ijesztő, hogy nem akar, tehát azért akar külföldre menni, hogy kinn is maradjon, és hogy ne az legyen, hogy a külföldön megszerzett tudását és szakmai tapasztalatát visszahozza, és itt ez az ijesztő, nem az, hogy külföldre akarnak menni, mert szerintem az egy tök jó dolog. Úgyhogy ezért rengeteg ilyen dolog van, úgyhogy ez nagyon-nagyon izgalmas, hogy ez hogy fog megváltozni, vagy meg fog-e változni, hogy át tudjuk ezt fordítani.
Nyilván nagyon sok jó tanára lenne szükségünk, úgyhogy most mondj egy olyan mondatot, amivel rá tudod beszélni a mai fiatalokat arra, hogy akiben egy kis készség is van, az annak egyáltalán felmerüljön opcióként a tanári pálya.
Én most 15 éve vagyok tréner, és 10 éve dolgoztam tanárként, és már 13 éve foglalkozom kamaszokkal. És mindig, amikor kamaszokkal beszélek, akkor ez remélem most is átjött, és te is mondtad, nagy szenvedéllyel tudok erről beszélni, és bekönnyesedik a szemem megint, mert ez a pálya ezt tudja, és ezt adja mindenkinek, aki szívvel, lélekkel csinálja, hogy találkozol az utcán egy diákkal, aki 5 éve tanítottad 5-ben, aztán kikerült onnan, mert nagyon rossz volt, és megáll és megölel a kis munkás ruhájában egy építkezésen is. És azt mondja, hogy de jó látni ott szobán. Amikor egy évet végig veszekedtél bele, de ő tudja, hogy érte veszekedtél, és nem ő bele. Vagy amikor meghívnak egy esküvőre, vagy amikor egy gyerek születik és küldik, vagy amikor azt mondja, hogy azt ír a kommentben egy fiú, aki zenéket szerez, hogy 10 éve egy töri órán kapott egy olyan mondatot, ami mind a mai napig inspirálja őt az életében. És ez a mondat az amúgy az volt, vagy valami hasonló, hogy ő ásított, én megmondtam, hogy unod magad, és akkor bólintott, és mondta, hogy, és mondom, téged untat az, hogy arról beszélgetünk, hogy ki milyen nyomot hagyott az életben. És ez az egy mondat kíséri azóta, és hogy ő keresi, hogy hol tud nyomot hagyni. És ez egy ilyen félmond, én már nem is emlékeztem, csak most azért tudom, mert megírta egy nyilvános posztban, meg kommentben egy hónapja. Tehát, hogy ezek azok, ami miért szerintem érdemes, mert nincs még egy szakma, ami ennyit ad emberileg, én azt gondolom. Persze az orvos, az ápoló, mindenki, aki emberekkel ilyen közvetlenül foglalkozik, de még egy orvos sincs az, mint nálunk, hogy adott esetben 4, 8, 5, 10 évig dolgozol egy gyerekkel, és bejön az ekkora kis töpszli, és kiengeded az útjára egy felnőtt férfit vagy nőt. Ez szerintem a legfantasztikusabb pálya.
Minél több felemelő és minél kevesebb traumatizáló mondatot kívánok a tanévre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ez volt a címlap, én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.